Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből olvassuk mai reggelen, a 9. részben, a 19-től a 28-ig tartó versét. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort, és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg. Magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél külön változatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélyben, az igazi képmásába mentbe Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével. Mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokat bűnét elvegyen. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Imádkozzunk.
Egy kicsit furcsa lesz ma csak magyarul beszélni. A héten tolalmasan voltam tanítani a Bibliaiskolában, és ott a diákok több mint a fele külföldiek. És akkor azt jelenti, hogy amikor ott tanítok, köszönöm, akkor két nyelven kell tanítani. És mindent, amit mondok először az egyik nyelven mondom, és utána a másik nyelven. Hogyha valamikor a predikáció közepén vagyok majd, és mégis mondom egy mondat angolul, akkor tudjátok, hogy miért történik ilyesmit ma. Tegyünk fel, hogy 500 évvel ezelőtt éltél. És van valami nagyon fontos mondani valóda. És az a kívánságot, hogy ezt a mondani valót akarsz mondani minél több embernek. Akkor mit csinálna? Hogyan tudnád felhívni az embereket figyelmet? Ha érdekes, hogyha az ember nézi a tévét az Egyesült Államokban, amikor vasárnaponként van egy profi foci mérkőzés, nagyon sokszor mutatnak egy férfit. A férfi a haja több színe, így kiáll így, nagyon könnyen lehet észrevenni őt, egy rá van írva nagy betűkkel, János 3:16. És nem tudom, honnan van a pénze, de minden héten a rosszban, egy más városban, ahol van a foci mérkőzés, és ő ezáltal próbál mutatni mindenkinek a János 3:16. 500 évvel ezelőtt nem volt egy ilyen lehetőség. Nem volt foci mérkőzés minden városban, akkor nem tudtak így hirdetni valamit. Nem volt egy napi lap, nem volt egy heti lap. Akkor esetleg lenne munkanélküli emberek, akik így dolgoznak ma, de ilyen lehetőség se volt. Akkor hogyan? Luther Martinnak volt egy ilyen problémája. Neki volt egy nagyon fontos mondani valója. Ő nagyon sokat gondolkodott arról, hogy mi az a probléma az egyházban ma. És mik azok a témák, amiről feltétlenül jó lenne beszélni. És ő leírt 95 tételt. És akkor őt abban a városban, ahol ő volt, Wittenbergben, ő a vár templomba, ő oda ment, és az ajtóra oda szögezte ezt a 95 tétel. Mert azt kell tudni, hogy ez nem volt egy újdonság abban az időben. Mert az a templom kapu vagy ajtó, az volt egy hirdető tábla. Mert az volt a hely, ahol az emberek mentek és tudtak látni dolgokat. Ahogyan esetleg mi a piacon látjunk egy hirdető tábla, ahol ilyen apró hirdetések vannak, ez egy hasonló dolog. De a másik, amit mélyről szól nekem, hogy miért ünnepeljünk a reformáció egy nap a minden szentek napja előtt. És azt kell tudni, hogy abban az időben volt három olyan nap, amikor a legtöbb ember ment templomba. Az egyik volt a karácsony, a másik volt a húsvét. És a harmadik volt a minden szentek napja. A minden szentek napja abban az időben az egy nagyon fontos nap volt. Mert az emberek abban az időben azt gondolták, hogy azok a szentek, akik már meghaltak, ő olyan jó életet éltek a Földön, hogy ők valahogyan ők tudtak plusz pontokat gyűjteni Istennél. És akkor a minden szentek napján az volt, amit a hívők csináltak, ők mindegy, és azon a napon ők imádkoztak a szenteknek. És kértek, hogy a szentektől, hogy azok a fölösleges pontokat, amit nem kellett nekik, adjan az ő rokonoknak, akik már meghaltak, és ott voltak a tisztító tűzben. És az volt, hogy ha mi eleget tudunk imádkozni, és azok a szentek elég segítséget adnak, akkor azok a rokonaink, akik már megvoltak, akkor már hamarabb tudnak kijutni a tisztító tűzből, és tudnak bejutni a mennybe. És azért ez egy olyan fontos nap volt. Mert nagyon sok ember pontosnak tartotta azt, hogy akartak bármit csinálni, hogy a rokonok rövidebb időre szenvednek, és hamarabb jutnak arra a pontra, hogy tovább nem kell szenvedni, hanem a minden lesz. Én azt látom, hogy az egyházban az egyik feladatunk törekedni arra, hogy legyen tiszta a tanítás. És ne legyen félreértések, hogy hogyan juthat valaki a mennyországba. Ne legyen félreértés arról, hogy kik a szentek. És hogy mit jelent valóban szent lenni. Az apostolok cselekedet 20. részben Paul ad egy feladat a presbitereknek. És azt mondja, hogy viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nájra, amelyik őrizve tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessetek az Isten egyházat, amely tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dörzsös farkasok jönnek közöttetek, akik nem kínálik a nyájukat. Ez az ige azt mondja, hogy a gyülekezeti vezetők feladatok őrizni és védeni a gyülekezet olyasmitól, ami kívülről jön. És én azt látom, hogy állandóan van az a veszély, hogy a világból jön olyan tanítás, ami nem tiszta, ami nem egyezik az Isten igéjével. Az Efézus 4. részben, a 12. verstől a következőt olvasunk, vagy inkább a 11. verstől kezdem, Efézus 4:11. És ő adott némelyiket apostolokul, másokat profétakul, ismét másokat evangélistakul, vagy pásztorokul és tanítokul, hogy felkészítje a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Még eljöttünk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korára, a Krisztus teljessége elérő nagy korúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szélében ide-oda hanyodnak és sodrognak az emberek csalásától, tévútra csábító rabasságától. Itt megint látjuk azt, hogy milyen feladat kap a gyülekezeti vezetők, hogy mutatnak a gyülekezeti tagoknak azt a teljes utat, hogy felkészítjük őket, hogy óvjuk őket attól a tanítástól, ami ide-oda vinne őket az ő életünkben. A cél az, hogy mindenki legyen stabil. Egy érdekes szó szerepel itt, a 12. versben azt mondja, hogy a tanítók feladata felkészíteni a szentek. És így nagyon fontos, hogy megértünk a Biblia értelemben, hogy mit jel, hogy kik a szentek. És ez más, mint esetleg azt mondom, hogy ahogyan használjunk a köztudatban. A Biblia értelemben, amikor mi beszéljünk a szentekről, mi beszéljünk azok az emberekről, aki hívők. Nem beszéljünk a tökéletes hívőkről. A szentek nem egy különleges kategória a hívők között, hanem minden keresztény ember a Biblia szerint szent. Akkor esetleg fölteszi azt a kérdést, hogy akkor honnan jön az a hagyomány, amit nagyon sokan tegnap ünnepeltek. A minden szentek napja. Azt kell látni, hogy ez a gondolat visszamegy egészen a 4. századig. És már a 4. században akartak az egyházban valahogyan tisztelni, vagy valahogyan emlékezni a vértanúk. És az volt a probléma, hogy olyan sok vértanú lett, hogy nem volt lehetőség minden napon emlékezni egy vértanúról, mert akkor az sok lett volna, és akkor úgy döntötték, hogy legyen egy idő, amikor mi hálát adjunk Istennek a vértanúkért. Ez csak egy hálaadás ünnep volt az egyházban. Semmi más. hogy ők akartak halat adni azok az emberekre, akik kitartottak. Azok az emberek, akik készek voltak többet vállalni, mint az átlag ember. De valahogyan az évek folyamán történt egy változás. És nem csak egy emlék nap lett, hanem egy ima nap lett. És ez volt egy tészanítás, ami bejött az egyházba abban az időben. És akkor ahelyett, hogy az emberek csak tiszteltek ezek a vértanúk, akkor kezdtek fölemelni őket valami magasabb szintre. És lényegében kezdtek imádni őket is. Látjunk, hogy ez nem volt a helyzet az új szövetségben. Az apostolok cselekedet 14. részben látjunk egy történet Paulról. Az apostolok cselekedet 14. vers. Az emberek ezt kiálltak. Az Istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak nevezték. Paul pedig Hermesnek, mivel ő volt a szóvívő. Zeus papja pedig, akinek a templom a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapu előtt, és a sokasággal együtt áldozat akartak bemutatni nekik. Amikor hallottak ezt az apostolok, Barnabás és Paul, ruhájukat megszagadva a sokaság elé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért tettek ezt? Mi hasonlatok, hozzatok hasonló emberek vagyunk, és ezt az evangéliumot hirdetünk nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból terjedtek meg az élő Istenhez, aki teremtette az éget és a földet, a tengert és mindent, ami bennünk van. Paul abban a másodpercben, amikor látta azt, hogy az emberek akarnak imádni őt, ahelyett, hogy imádnak Isten. Ő csinált mindent, amit tudta csinálni, hogy ne csináljatok ezt. Tévedtek, ha ezt csináltok. Csak egy ember méltó arra, hogy imádjunk, és az Isten. Utána olvasunk az első Timoteus második rész az 5. versben. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus. Ez az ige hangsúlyozza azt, hogy van egy közben járó. A szentek és a Mária nem tudnak átvenni ezt a helyzet, ezt a pozíciót Jézustól. Jézus az egyetlen közben jár. És ha mi próbáljuk változni ezt a tanítást, az már veszélyes. És én azt mondom, hogy nem csak az a veszély, hogy mi kiemeljünk a szenteket, hanem ha mi kiemeljünk egy embert. Már előfordult az életedben, hogy valaki oda jön hozzád, és azt mondja, esetleg, ha te imádkoznád érte. Mert valahogyan ők gondolnak, hogy te szentebb vagy, mint ő. hogy valahogyan azt gondolnak, hogy te olyan vagy, akkor jobb az esély, hogy Isten fog hallani a te imádságodat, mint az enyém. Egy a közben jár. És az Jézus Krisztus. Akkor mi mit gondoljunk a szentekről? Csak elfelejtsünk őket teljesen? Amikor beszéljünk arról, amikor használom a szentek abban az értelemben, ahogyan a világban. Mi van azok a rendkívüli hívőkkel? Mi azt mondjuk, hogy teljesen fölösleges imádkozni hozzájuk. Egyáltalában nem lenne szabad imádni őket, de én azt mondtam, hogy még mindig marad a hely a tiszteletre. És még mindig marad a hely, hogy mi tudunk tanulni abból a példából, amit mi látunk benne. Paul nagyon sokszor azt mondja, például a Filippi 3:17-ben, legyetek követeim, testvéreim, és azokra figyeltek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk neki. Megint a 4. rész, a 9. versben, ő azt mondja, hogy amit tanultatok, és átvetetek, hallottatok, és láttatok is tőlünk, azt tegyetek. A első Korintus 4. rész, a 16. vers, az első Korintus 11. rész, az első vers. Paul újból azt mondja, hogy kövess azt a példát, amit én mutatom nektek. Én azt mondom, hogy a Paul, amikor mondta ezt, én nem hiszem, hogy ő valami büszkén mondta ezt, hogy én milyen jó vagyok. Én azt hiszem, hogy ő valahogyan tudta mondani ezt alázattal. Én mondom, hogy én nem vagyok tökéletes, de én igyekezem. És én egy példát szeretnék mutatni nektek. Kövesd azt a példát, amit én mutatom nektek. És én azt mondom, hogy voltak nagyon sok ember, aki előttük jártak. A reformáció időben, a múlt rendszer idő alatt, amikor nagyon sokat szenvedtek, és egy példa nekünk. Nem azért, hogy imádjunk őket, nem azért, hogy imádkozunk felénk, hogy kapunk valami tőlünk, hanem egy példa. Hogyha ők tudtak abban a nehéz helyzetben követni téged, akkor én most ebben a mondhatjuk nehéz gazdasági helyzetben én tudok követni téged. A példa ad bátorítást nekünk, de több, mint az nem. Ha visszamenjünk a felolvasott igére, felmerül egy másik nagy kérdés, ami felmerül, amikor Luther fölvette azt a 95 tétel a vártemplom ajtóra. Tegnap végig olvastam azt a 95 tétel. Nem olyan sok idő az, mindegyik kb. Egy mondat. És én azt mondom, hogy a fele, azt mondom, hogy egy kicsit nehéz volt megérteni, mert teljesen abban a kulturális helyzetben érintettek dolgokat. De az egyik fő téma, amit újból és újból följött, az volt, hogy abban az időben, Rómában, építették a Szent Péter basilikát. És nagyon sok pénz kellett ahhoz az építkezéshez. És az volt a szokás abban az időben, hogy az emberek tudtak vásárolni egy bölcsőszerdalat, és azzal tudtak nyerni bűnbocsánatot. A rendszer egyáltalában nem volt tiszta. Mert lemész arra a pontra, hogy az ember azt mondja, hogy én pénzek este fogok kimenni és berülni. De tudom, hogy ez bűn, és akkor, ha ezt csinálom, akkor ez, ha berül, akkor ez lelkiismeret fullat fog okozni benne. De ha előtte már vásárolok egy bűntű szélat, akkor ma előre tudok fizetni a bűnért, és akkor lelki ismeret furdalás nélkül én tudok bevődni péntek este. Ilyen volt abban az időben. És ez volt az oka, hogy a Luther furdalás és azt mondja, hogy elég. Nem tudunk bűnbocsánatot nyerni azzal, hogy mi fizetünk valami plusz pénz. És azzal tudnak gyorsan építeni egy templomot Rómában. Ki volt akadva azzal? Ő azt mondta, hogy a mi üdvösségünk nem fizetünk attól, hogy mennyit fizetünk, hanem a mi üdvösségünk függ Jézus Krisztustól és Jézus Krisztus munkájától. Ebben az igei szakaszban, amit felolvastunk, látjuk, hogy beszél egy kicsit. Először az ószövetségi áldozat rendszerről. És ott az volt, hogy világos volt, hogy az ember nem tud tiszta lenni a bűntől, a vér nélkül. Valaki, vagy valami meg kell halni a bűnért. És akkor jut arra a pontra, hogy azt mondja, hogy most már van egy új szövetség. Mi az új szövetség? Az új szövetség az, hogy Jézus Krisztus egyszerre meghalt a bűneinkért. Az a munkat, amit Jézus Krisztus végzett a keresztény, elég volt. Azt olvasunk, hogy nem kell ismételni ezt az áldozatot. Azt tudunk mondani, hogy nem kell semmi más csinálni. Nem kell egy újabb áldozat. Amikor ma délelőtt fogunk ünnepelni az Istenség után az úrvacsorát, mi nem mondjunk azt, hogy mi egy áldozat hozunk Isten elé ezzel. Ez nem egy olyan alkalom, amikor mi ismételjünk a Krisztus halálát. Ez nem egy újabb áldozat, ami által van bűnbocsánat, hanem az úrvacsora egy emlékvacsora. Egy olyan idő, amikor mi visszaemlékezünk arra a munkára, amit Jézus Krisztus tett, majdnem 2000 évvel ezelőtt. Az a tökéletes munka. Újabb áldozat nem kell. Egy emlékvacsora, amikor mi adjunk hálát arra, amit ő tett. 27. vers. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. A halál után jön az ítélet. A halál után nem jön egy tisztító tűz, ahol az ember tud maradni egy időre, és azok a kisebb bűnök, amit ő tett, és amire nem kért bocsánatot, kell ott maradni egy időre, szenvedni azokért, hogy tud jutni a mennybe. Nem. A Krisztus áldozata elég volt. Mi nem tudunk hozzátenni azzal, hogy mi is egy pár év szenvedünk a tisztító tűzben. Nincs lehetőség a halál után pontokat szerezni Istennel. Az üdvösség az vagy történik a halál előtt, vagy nem történik. Azért fontos, hogy mi ne felejtsünk el, hogy a mi feladatunk hirdetni az evangéliumot. Mert most van egy ideje, amikor tudunk csinálni azt a halál után, már nincs. Nincs szükség arra, hogy mi imádkozunk a szenteknek, és kérjünk, hogy ők adnak egy kicsit abból a fölöslegesból, a mi rosszanéinkért. Mert a halál után már nem történik változás. Inkább az a feladatunk, hogy beszéljünk a rosszanéinkkal most, amikor van lehetőség. Úgy Krisztus is egyszer áldozta fel, hogy sokak bűneit elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelni azoknak, akik várják őt üdvösségre. Itt azt látjunk, hogy először, amikor Jézus jött, ő jött és végezte azt a munkát, hogy ő meghalt az emberek bűnökért. És utána azt olvasunk itt, hogy Jézus másodszor is fog jönni. És amikor ő másodszor jön, ő nem fog újból meghalni az ember bűnökért, az már történt. Hanem mi látjuk, hogy amikor visszajön, azok, akik várnak őt, fognak üdvözölni. Nem akarok belemenni ebbe ma, de ez egy másik téma. Én azt mondom, hogy ez egy másik fejtanítás, amikor nagyon gyakran, amikor az emberek beszélnek, arról, hogy Jézus mikor fog visszajönni. És hányszor volt az utolsó pár száz évben, hogy az emberek rosszul olvasták a jeleket, és azt mondták, hogy, és mondták egy dátumot, hogy Jézus mikor fog visszajönni. Akkor utána kicsit módosították azt, vagy esetleg azt mondta, hogy Jézus jött, de nem látható formában, csak látható formában. A Bibliában mi azt olvasunk, hogy mi nem tudjunk azt, hogy Jézus Krisztus mikor fog visszajönni. Mi nem tudhatunk azt. Ami tudnunk kell, azt, hogy mindig úgy kell élni, mint ha Jézus ma vissza fog jönni. De mindig úgy kell készülni, és tervezni, mintha csak ezer év múlva fog visszajönni. Mi nem tudhatunk azt, A lényeg az nekünk, hogy kész kell lenni. Imádkozunk. És Atyám, kérjünk, hogy segíts minket abban, hogy tudunk keresni a tiszta, igazi tanítást. És segíts minket, hogy tudunk ragaszkodni ahhoz a tanításhoz. Segíts minket, hogy ne legyen olyan, mint egy kis gyerek a hullamok között, hanem az a kívánságunk, hogy te legyél az a kör szikla, amilyen tudunk állni. Hallat adunk neked, hogy a te munkára keresztül elég volt. És mi nem tudunk hozzátenni semmit.